Farkas Zsolt atya műsora következik. Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Istenről kialakított elképzeléseinkről, hamis istenképeinkről elmélkedünk műsorunkban, melyek mélyen hatnak mindennapi életünkre. Műsorunk során kérdezni is lehet a témával kapcsolatban. Elsősorban a műsor második felében tegyük fel az esetleges kérdéseinket. A telefonszámunk, amelyen elérhetők vagyunk, a plusz 421 35 7 72 72 72. Az előző adásunkban Istent, mint egy despota uralkodót ismerhettük meg, aki sanyargatja népét, és nem ismer irgalmat. A rendőr istenképtől jutottunk az ítélkező bíró istenképig, majd ezt még inkább fokozva jutottunk el egy kegyetlen despota istenig. Hamis módon Istent, mint rendőr, úgy szerepel életünkben, mint aki ellenőrizés büntet. Az ítélő bíró Isten pedig a törvény szigorú betartását tartja szem előtt, és a törvény megszegőivel szemben nem ismer kegyelmet. Mai adásunkban ezekkel teljesen ellentétes, de szintén torz istenképpel ismerkedhetünk meg. Isten, mint egy jóságos télapó, és nem tévedés, nem Mikulást említettem, aki igazából igazságos és létező személy volt, hanem Isten, mint egy jóságos télapóskodó szemét mutatjuk be, az ő személye kerül elemzésre mai adásunkban. Még mielőtt ezt megtennénk, ilyen könyörtelen, büntető és kegyetlen Istennel szemben, amelyeket hallottunk az elmúlt adásokban, rendőr, bíró, despota Isten, idézzük fel Ferenc pápa szavait, aki pár nappal ezelőtt Budapesten, a Pap László sportarénában, a szombati Forráspont ifjúsági találkozón ezt mondta a fiataloknak. Krisztus, a testet öltött Isten, az élő Isten, aki közel jön hozzánk. Ő a barát, a legjobb barát. Ő a testvér, a legjobb testvér. És nagyon jól tud kérdezni. Az evangéliumban ugyanis ő, aki a mester, kérdéseket tesz fel, mielőtt válaszokat adna. Arra gondolok, amikor szembenéz azzal a házasságtörő asszonnyal, akire mindenki ujjal mutogatott. Jézus közbelép, a vádlók elmennek, ő pedig egyedül marad vele. Ekkor szelíden megkérdezi tőle: asszony, hova lettek? Senki sem ítéllel. Ő így válaszol: senki, uram. És így, ahogyan ezt mondja, megérti, hogy Isten nem elítélni, hanem megbocsátani akar. Ezt jegyezzétek meg. Isten nem elítélni, hanem megbocsátani akar. Isten mindig megbocsát. A Szent Atya ezután eltér a leírt szövegtől, és a tolmácsot kérdezi: hogyan mondják azt magyarul? Azt akarja, hogy a fiatalok közösen mondják, tudatosítva ezeknek a szavaknak a jelentőségét, hogy ne csak meghallják, hanem a szívükbe fogadják. Miután a tolmács lassan elmondta: Isten mindig megbocsát, a Szent Atya felszólítja a fiatalokat: mondjuk közösen: Isten mindig megbocsát. Majd megismétli, és megismételteti még egyszer: Isten mindig megbocsát. Ne felejtsétek el. Ő minden esésnél kész arra, hogy felemeljen bennünket. Soha nem szabad tehát félnünk, hogy vele járjunk és vele haladjunk előre az élet útján. Mária Magdolnára is gondoljunk, aki húsvét reggelén elsőként látta a feltámadt Jézust. Nem volt makulátlan ennek az asszonynak a múltja. Mégis ő látta meg elsőként. Az üres sír mellett sírt, és Jézus megkérdezte tőle: asszony, miért sírsz? Kit keresel? és így mélységesen meghatódva, Mária Magdolna megnyitja szívét, elmondja neki gyötrelmét, feltárja vágyait és szeretetét. Hol van az én Uram? Kérdezi. Jézus nem prédikál sokat, hanem úton jár, folytatja tovább a Szentatya, együtt jár velünk az úton, az oldalunkon halad, közel hozzánk, ott van valamennyünk mellett. Nem azt akarja, hogy tanítványai leckét ismételgető iskolások legyenek, hanem azt, hogy szabadok legyenek, úton járjanak, egy olyan Isten társai legyenek, aki meghallgat, meghallgatja szükségleteiket, és odafigyel álmaikra. A Szentatya beszédében kitér arra, amit ezek az előbb említett hamis istenképek eredményeznek az ember életében. A teljesítmény orientáltság, a megfelelési kényszer, a képmutatás, látszatvilágot említi. Így fogalmaz. Azok, akik a saját képességeikre hagyatkoznak és a látszat szerint élnek, hogy úgy látszik, a helyükön vannak, távol tartják Istent a szívüktől, mert a szívük egyedül önmagukkal van tele. Hadd mondjak nektek valamit. Tudjátok, milyen veszély fenyegeti ma bennünket? Hogy látszat emberek, hamis emberek legyünk. Kérlek benneteket, sose legyetek hamisak, mindig igaz emberek legyetek a magatok igazságával. A Szentatya tehát felhívja figyelmünket a megbocsátó és irgalmas Istenre, aki nem egy könyörtelen és kegyetlen Isten, aki nem rombolja le álmainkat, hanem kijavítja álmaink elérésének módját. Az irgalmas Isten képe azonban torzulhat más irányba is, amikor nem következetes, nem igazságos, amikor nem nevel bennünket, és minden mindegy számára. A Szentatya szavain elmélkedve egy pici zene következik, és gondolkodjuk az fölött, hogy vajon hogyan értelmezzük meg mi a személyes életünkben Istennek képét, Krisztusnak a képét. Valóban egy olyan szerető Istenről beszélünk, aki irgalmas és könyörtelen hozzánk, vagy pedig egy durva Istent látunk benne. A Szentatya erre ad számunkra alkalmat a csöndességben. Válaszoljuk meg csöndben ezeket a kérdéseket. Kit keresek? Merre felé tartok? Mit keresek életemben? hamis istenképekről elmélkedünk, kedves hallgatók, Isten, mint jóságos téllapó kerül a szemünk elé. Képzeljük el Istent, mint egy jóságos téllapót, aki csak jutalmaz, mindenre áldását adja. Még a bűnre is. Az amerikai filmek téllapói sohasem következetesek. Mindenkit jutalmaznak, és mindent jóvá hagynak, még azt is, ami nem helyes. A téllapós istenkép azt a látszatot kelti, hogy Istent semmi sem sebzi meg. Semmi sem okoz neki fájdalmat. Pedig a mi gonoszságaink és bűneink mindig megsebzik őt, amiért nem érdemlünk jutalmat. Isten, mint jóságos téllapó, elhiteti velünk, hogy tetteinknek nincsenek következményei. Cselekedeteinkért nem kell felelősséget vállalnunk. Első látásra csupa jó tulajdonságot láthatunk a téllapós Istennél, aki irgalmas osztogatja a jót korlátlanul, hogy mérhetetlenül jóságos, bőkezű, mindent megbocsájtó és irgalmas. Ez így szép is lenne. Ám a mi esetünkben ezek a tulajdonságok szélsőségekbe torkolnak, sokszor az alapvető hitigosságokat kérdőjelezik meg, vagy ki vannak azok forgatva, és félre magyarázzák azokat. Az ilyen hamis istenképpel rendelkező ember úgy gondolkodhat. Vallásos vagyok, hiszek az Istenben. Hiszem, hogy végtelenül irgalmas és mindent megbocsájt, de akkor kell-e bűnbánat? Hiszem, hogy jóságos és bőkezű. Elimádkozom a napi adagot, és kész. Tudjuk, hogy a sátán sem alszik, és a labilis bizonytalan emberi lélek kiváló talaj számára, ahová befészkelődhet. Itt aztán megtelepszik és aktivizálja magát, buzdít. Fiatal vagy, éld az életed, a magad ura vagy, egyszer élünk, és ki tudja meddig. Válaszd az életet és az élet habosabb oldalát. Nyálj a szövegekkel hiteget. Jó az Isten, nagyon irgalmas, megbocsájtó, szeretete határtalan, így is úgy is a mennybe kerülsz, nincs is pokol. Eközben szétrombolja az alapvető morális értékeket, Istenről torz képet alakít ki a lélekben. Vigyázz tehát, aki szóba állsz a sátánnal, az veszít. Ne feledkezzünk meg arról, hogy Jézus nem ítéli el a bűnös embert, valóban irgalmas az Isten, erről tanúságát adja, de a bűnnel és a gonosszal szemben mindig felveszi a harcot. Menj és többé ne vétkezzél, mondja. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy az Isten érdemtelen létünkre szeret bennünket és elhalmoz minden jóval. De ezzel a jóságával nem élhetünk vissza. Úgymond, pazarolja ránk a szeretetét. Itt most föltetjük a kérdést magunkban. Valóban elfogadjuk és megbecsüljük ezt a szeretetét? Az áldozatot. Kedves hallgató, telefonhívás érkezett, és szeretettel fogadjuk a kérdést, amelyre válaszolunk majd.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Farkas Margit vagyok, Zsitvadasenyőről hívok.
Igen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tisztelt Lelki Atya! Mi, akik figyelemmel követtük Ferenc pápa magyarországi útját, úgy éreztük, Jézus jár közöttünk. Mi a szerető és irgalmas Istent láttuk a Szent Atya által, és szeretném megkérdezni, hogy ön személyesen hogy élte át a Szent Atyával való találkozást. Nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szépen köszönjük a kérdést Margitka testvérünknek. Valóban ott lehettem, hogy a Szent Atya látogatásán a pápai találkozók során az ifjúsággal való találkozása nagyon mély élményeket hagyott bennem is, és bizonyára azokban a fiatalokban is, akik ott személyesen részt vehettek, és ugye azokban is, akik a televízió képernyőjén vagy a rádión keresztül kapcsolódhattak be a műsorba. Valóban, hogyha az Isten képekről elmélkedünk, és úgy, mint rendkívüli módon becsempésztem ezeket a szavakat Ferenc pápától idézve a fiataloknak, nagyon sok olyan útmutatást adott számunkra és buzdítást, ami helyre teszi a Istenről alkotott véleményünket, képünket, egy valóban megbocsátó és szerető Istennek a képét kaptuk meg az ő személyében is, hiszen mi mindannyian, emberek, hívők, tükrözhetjük a Jóistennek a képét, azáltal, hogy hogyan viselkedünk az embertársainkkal szemben, miként nyilvánulunk meg az elesettel szemben, hogy valóban oda tudunk-e figyelni, nem-e vagyunk túlságosan önmagunkra hangolva, hogy tudunk-e kilépni önmagunkból. Ugye a vasárnapi jópásztor vasárnapi beszédében szintén azt hangsúlyozta, hogy legyünk nyitott kapuk, tehát ne befele fordulva éljünk, hanem melítsünk Isten végtelen szeretetéből, és ezt ne csak önmagunknak tartsuk meg, hanem azt mások felé ontsuk. Tehát elsősorban ugye az individualizmus ellen szól, hogy ne a virtuális világban éljünk, ahogyan a fiataloknak is említi, hanem a reális, valódi világban. Tehát ne az forduljon elő, hogy bár egymás mellett élünk, mint látható sokszor, amikor ugye ellátogatunk egy étterembe, és ott ebédelnek a családok, ugye míg várakoznak, addig sok esetben nem egymással beszélgetnek, hanem mindenki a mobiltelefont nyomkodja. Tehát egymás mellett vannak, de nem egymással élnek. A másik dolog, hogy fontos észrevennünk a másik embert, úgy, ahogyan a jó pásztor nem önmagára figyel, és nem csak, hogy befele mehetünk egy kapun, hanem kifele is mehetünk, tehát ez a nyitás a világ felé, nem feladva az értékeinket. Tehát bizonyára ezeken a szavakon még sokáig gondolkodhatunk és elmélkedhetünk, és bizony előszerhetjük a fölvételeket, akár a világhálón keresztül, vagy pedig az írott szövegek folytán, hogy átelmélkedjük Ferenc pápa szavait. Mindenképpen megfigyelhető volt az a jó pásztori viselkedése Ferenc pápának, amikor sokszor eltér a protokolltól, az előírt útvonaltól, és oda megy a fiatalokhoz, vagy gyerekekhez az egyik út során, ugye, akik készültek, és ugye látták, vagy tudták, hogy arra fele fog elhaladni, akkor megállítja a menetoszlopot, és kiszáll hozzájuk, és nem csak, hogy átad egy kis ajándékot, hanem mindenkivel személyesen kezet fog. Ez is egyfajta mély benyomás kelt az emberben. Tehát valóban, hogy az emberekhez közel legyünk, Jézus közel volt az emberekhez, és ez számunkra is talán példaadó, hogy ne individuális, saját érdekek és célokat lássunk csak a szemeink előtt, hanem oda tudjunk figyelni a körülöttünk lévő világra és az emberekre, akár az elesettekre, a szükséget szenvedőkre. Köszönjük szépen ezt a kérdést, illetve ezt a kérést, hogy megosszam ezt az élményem, és bizonyára a kedves hallgatók is sok ilyen értékes és érdekes gondolattal tudnának bekapcsolódni a műsorunkba, és Ferenc pápára hangolódva, az ő szavait át elmélkedve éljük meg a mindennapjainkat. Ugye azáltal, hogy közvetlen volt a fiatalokkal szemben, az nagyon mély benyomást keltett, és jókedvű volt Ferenc pápa, és valójában talán el is mondhatjuk, hogy az a kép, amit a magyarokról, Magyarországról lefestettek először előtte, az most pozitív irányba változott, megtapasztalta a valóságot. Nem a virtuális, idézőjelbe tett világot, hanem a reális, valódi világát a magyar közösségnek. Köszönjük szépen!
Én is köszönöm, Zsolt atya, és további áldásos munkát kívánok önnek, és a Mária Rádió minden munkatársának. Isten áldja önöket!
Nagyon szépen köszönjük a hívást, és folytatnánk ezeket a gondolatokat, amit mint a télapós Isten mutatja be, aki valójában úgy jelenik még az emberek előtt, mint hogyha egy barátságos Isten lenne, de viszont álságos módon nem következetes, és úgy tűnhet, mintha őt nem lehet megsebezni, nem lehet megsérteni, mindenbe belefér, nincsenek bűnök, és minden relatív, ez a relativizmus istene. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus szenvedett a mi bűneinkért, meghalt a kereszten azért, hogy mi üdvözülhessünk, hogy mi a mennyországba kerülhessünk, és mindezekért nem kicsi lelki és testi fájdalmakat élhetett meg. Tehát azzal, hogy bennünket ajándékoz az ő megbocsátó szeretetével, gyakorlatilag egy hatalmas ajándékot ad nekünk, amelynek megvolt a maga ára. Kedves hallgatók, folytatjuk tehát elmélkedésünket a télapós istenképről. Ne feledkezzünk meg tehát arról, hogy Jézus nem elítéli a bűnös embert, hanem azért jött, hogy üdvözítsen minket. Menj és többé ne vétkezzél, mondja számunkra. Milyen következményei vannak az e fajta istenképnek? Isten, mint télapó, jóságos, az, aki csak jutalmaz és feltétel nélkül osztja a szeretetét, amely valóban igaz, de elmondhatjuk azt is, hogy következetes. Minek következtében alakul ki az ilyen könnyelmű istenkép? Tehetjük fel a kérdést. A következményei, hogy nem okoz problémát bűnt elkövetni, mások megsebzése, Isten megsértése nem okoz lelkiismeret furdalást, úgynevezett lax vagy könnyelmű lelkiismeret kialakulásához vezet, tévesen azt gondolhatja az ember, hogy az Isten mindent megbocsát a mi bűnbánatunk nélkül is, anélkül, hogy tudatosítanánk bűneink következményeit. Az ilyen elképzelés teljesen természetesnek tartja Isten irgalmasságát, és nem veszi figyelembe, hogy milyen nagy áldozatot hozott értünk. Úgy is gondolhatja valaki, hogy az Isten ilyen gyöngekező, erőtlen velünk szembe. Ezáltal feltételezhető az is, hogy a mi problémáinkat nem tudja megoldani, nem tud rá gyógymódot adni, hiszen ez egy nagyon gyönge Isten. A télapós istenkép úgy látja Istent, hogy az ilyen Isten nem érdemli meg a mi imádatunkat vagy a tiszteletünket, és nem is követeli meg, sem a vele való élő kapcsolatot. Eltűnnek a jó és a rossz közötti határok. Minden relatív, mindenkinek megvan a maga igaza. Nincs egy abszolút isteni igazság és igazságosság. Az ilyen istenképpel rendelkező ember nem hisz a kárhozat tüzében és a felelősségre vonásban, pontosabban saját tetteink megítélésében. Mert újra hangsúlyozzuk, hogy Isten nem elítélni jött a világot. Isten átadja ezt az Úr Jézusnak, aki megváltott bennünket a kereszt halálával és a föltámadásával. Krisztus pedig azt mondja, hogy hát valójában már megvan az, ami megítélt benneteket. Ez pedig nem más, mint a ti cselekedetek, a viselkedésetek, az élethez való hozzáállásotok, a talentumokkal való sáfárkodásotok. Mindez megítéli magát az embert. Jézus tehát nem elítélni akar bennünket. Miért alakulhat ki az ilyen istenkép? Elsősorban a nevelés területén kereshetjük a választ, amikor kis császárokat nevel gyermekéből a szülő. Említettük már az előző hamis istenképeknél, hogy különféle okokból adódóan kitolódik az ember felelősség vállalásának, elköteleződésének ideje, ami a párkapcsolatokra és a házas életre is kihat. A gyermekvállalás ideje egyre inkább kitolódik, sokat stresszelnek emiatt a fiatal szülők, idézőjelben fiatal szülők, és amikor megszületik a várva várt gyermek, szinte piedesztárra állítva, megfeledkezve minden következetes nevelési elvről, elkényeztetett kis diktátorokat kapunk. Mini császárokat nevel a szülői túlgondoskodás címmel jelent meg egy nagyon érdekes cikk Tibenszki Moni Liza tollából, amelyből idéznék a kedves hallgatóknak. Viselkedési problémák, romló tanulmányi eredmények és boldogtalanság. Ezek lesznek az eredményei a szülői túlgondoskodásnak, vagyis ha a gyermeknek sosem mondanak nemet a szülei. Egyre jellemzőbb, hogy nem az elhanyagolt gyermekek, hanem a képzett középosztálybeli családok leszármazottjai viselkednek a legrosszabbul az iskolákban, állapítja meg. Egyre több a magatartási probléma miatt nehezen kezelhető gyermek az általános iskolákban. Az ok pedig nem az ottani elhanyagoltság, a családi figyelemhiány, éppen ellenkezőleg a probléma túlzásba vitt gondoskodás és a gyermek jövőjének erőszakos szemlőt tartása, állítja Amanda Gummer. A brit pszichológus szerint egyre több a rosszul nevelt gyermek, ami pedig olykor nagyon nehézé vagy szinte lehetetlenné teszi a tanáruk munkáját. A bűnösök pedig azok a középosztálybeli, tehát általában tanult, jó pozícióban dolgozó és jó anyagi körülmények között élő szülők, akik egyszerűen nem tudnak nemet mondani gyermeküknek. Úgy gondolják, ezzel teszik boldoggá, kiegyensúlyozottabbá, leginkább utódjukat, akinek bármi áron és minden eszközzel igyekeznek egyengetni az előmenetelét. Egyre több az elkényeztető, avagy az úgynevezett helikopterszülő. Utóbbi fogalom alatt az angol közbeszéd, a szakirodalom azokat az anyákat és apákat érti, akik folyamatosan a gyermekük körül legyeskednek. A játszótéren, a homokozóban mindig a gyermek fölött magasodnak, nehogy egy gézengúz véletlenül leszólja porontjukat homokkal, a csúszdánál pedig mindig ugrása készen állnak, véletlenül meg ne üsse magát a gyermek, és ha netán valamire vágyna, azonnal rohannak teljesíteni a kívánságát. A túlgondoskodással azonban nem óvjuk meg a gyermeket a bajtól, nem tanítjuk meg igazából az életre, fűzhetnénk hozzá. Éppen ellenkezőleg az első pár évben biztosított burok miatt az ifjak az élete teljesen felkészületlenül érkeznek az iskolába, állítja a neves pszichológus. Az a fiatal, aki odahaza nem tapasztalta meg a korlátok okozta kellemetlenséget, vagyis a szüleitől sosem vagy alig hallotta, hogy nem, nos ő igen kényelmetlenül érzi magát később az iskolában. Vannak ugyanis szabályok. Egyszerűen azért, mert egy közösségben kénytelen megtapasztalni, hogy nem mindenki ráfigyel, nem ő van a középpontban, írja a Brit Independent. Ilyenkor a kisiskolás értelmi képességétől függetlenül más eszközt általában nem talál akarata érvényesítésére, mint a rendzavarás eszközét, hiszen akkor megkapja az általa vágyott figyelmet. Amanda Gummer azonban arra hívja fel a figyelmünket, hogy ezek a fiatalok zavarják az órát, komoly kihívások elé állítják az egyébként is túlterhelt tanárokat, és végeredményben negatív hatást gyakorolnak az érintett tanulmányi eredményére. Vagyis a helyzet megváltozásáig az iskolában kudarc élmények érik ezt a fiatalembert, ami pedig befolyásolhatja a későbbi tanulmányokat, a tanuláshoz, iskolához kötődő élményeit. Régóta tudjuk, idézem, hogy a helikopter szülők gyermekei sok esetben képtelenek önálló döntést hozni. És itt kezdődik meg, fűzöm hozzá, az az ördögi kör, hogy nincs ebből igazi szabadulás. Amiről viszont jóval kevesebb szó esik, az az, hogy ezek a gyermekek milyen agresszívak és nehezen kezelhetők tudnak lenni az iskolában, mondta a pszichológus nő, hozzátéve, hogy mini császárokat nevelnek azok, akik túl intenzíven figyelnek, figyelmet fordítanak a gyermekükre, ugranak minden rezdülésükre és kívánságukra. A túlgondoskodás azonban nem csak a kisgyerekkort teszi nehézé, az utódok számára, írja az Independent. Az University College London 2015-ben publikált kutatása során 5000 ember életét vizsgálták meg születésétől középkorúvá válásáig, és azt állapították meg, hogy akiknek a szülei különböző módokon, de rendszeresen megsértették az illető magánéletét, sokkal nagyobb valószínűséggel váltak boldogtalan felnőttekké 30-40 éves korukra, mint a többiek. Amanda Gummer éppen ezért azt állítja, hogy a gyermeknek szabályokra és határokra van szüksége. Meg kell adni neki a lehetőséget, hogy fázzon, legyen éhes, esetleg el is eshet, sértse meg magát, vagyis azt, hogy tanulhasson a saját hibáiból. A télapos Isten ábránt kép különösen veszélyes a tipikus, gyakorló hívők körében, akik ugyanis bizonyos hitigosságokat elfogadnak, de a hitüket nem élik, bizonytalanok meginokhatnak. Az a keresztény, aki a hitet éli, tudja, hogy ez az Isten kép számára elfogadhatatlan, és együtt érvel Szent Pál apostollal. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha büntet, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti és megostoroz minden gyermeket, akit magához fogad. A fegyelmért szenvedtek, mint fiakkal, úgy bánik veletek Isten, és melyik fiú az, akit az apja nem fenyít meg. Természetesen nem szabad félreértelmeznünk ezeket a szavakat, tehát itt nem a büntető Istenről van szó, hanem a nevelő, szerető Istenről, aki következetes. Az Isten szeretet, és fontos vagyunk neki. Szeret bennünket. Ne féljetek, sokkal értékesebbek vagytok ti a verebeknél, olvassuk Lukács evangéliumában. És azt akarja, hogy gerinces, jellemes személyiséggé váljatok. Az erkölcsi törvényeket azért véste belém, hogy megőrizzem a bűntől, rámutasson annak következményeire, és segítsen a társadalomban élnem. Milyen az elképzelésem nekem az Istenről? Elfogadom-e őt életem hatalmas urának és védelmezőjének? Hatalma van minden gondomat, bánatomat megoldani? Néhány kérdéssel az önvizsgálatunkhoz hozzájárulva elmérkedjünk ezeken a dolgokon. Milyen az én életem Istennel? Isten valóban jelen van az életemben. Valóságosnak tartod őt. Hiszel abban, hogy Isten választ tud adni kérdéseidre. Hiszel abban, hogy tud segíteni problémáid, nehézségeid megoldásában. Tudatosítod azt, hogy Isten végtelenül hatalmas, de végtelenül jóságos is hozzád. Érzékeled azt, hogy bűneid elkövetése, mások megsértése fájdalmat okoz neki? Isten nem érzéketlen. Tudod, hogy Isten sokkal hatalmasabb, mint a te megoldatlan problémáid? Hiszel abban, hogy Isten egy erős Isten, aki legyőzte a bűnt és a halált? Amennyiben a mi Istenről alkotott elképzelésünk deformált, akkor a mi Istennel kapcsolatos élményeink is deformáltak. Így az ilyen hamis istenképet vetítjük ki mi magunk és a környezetünkre. Ezért fontos az, hogy megismerjük azt, hogy milyen a mi istenképünk, felfedezzük azokat a helytelen képeket, amiket magunk alkottuk meg nagyon sokszor, és Jézus segítségével formálni tudjuk azt az ő képére. Amennyiben megtapasztaljuk Istent, mint irgalmas atyát, úgy, ahogyan azt nekünk Jézus Krisztus bemutatta, akkor mi is hírnökei lehetünk az irgalmas szeretet Istenének. Kérjük Jézust, a jó pásztort, hogy formálja a lelkiismeretünket az ő képére, és alakítsa át a mi szívünket az ő szíve szerint. Nézzünk szembe hamis istenképeinkkel, és fedezzük fel a valódi Istent. Köszönöm szépen a Komáromi Stúdió technikusának, Csepregi Lászlónak a szolgálatot, és a Budapesten szolgálatot telesítő technikusnak a közreműködését. Köszönöm szépen a kérdést, azt, hogy Ferenc pápával történő találkozásom élményét megoszhattam a kedves hallgatókkal. Ugyanakkor rávilágíthattunk arra, hogy Ferenc pápa milyen módon közelíti meg Jézusnak a valódi istenképét, és hogyan adja át azt a fiataloknak. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Farkas Zsolt atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak dr. Farkas Zsolt atyával.